Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Elkészült a Fokozatváltás a felsőoktatásban című felsőoktatási koncepció, a dokumentum, amelyet múlt héten vitatott meg a felsőoktatási kerekasztal, a következő 15 év legfontosabb céljait és feladatait jelöli ki. Palkovics László felsőoktatási államtitkára a kerekasztal ülése után elmondta, a koncepció 5 fő irányvonalat rögzít, így együttműködést és versenyhelyzet kialakítását a felsőoktatásban, a munkaerőpiaci elvárásokhoz igazodó képzési struktúrát, az akadémiai értékeket megjelenítő, tudományos kiválóságon alapuló világszínvonalú felsőoktatás megteremtését, kitér a magyar gazdaság innovációs képességét biztosító egyetemi kutatásfejlesztés és innovációs háttér kialakítására és a fenti célokhoz igazodó intézményrendszer létrehozására. Az államtitkár közölte, november 5-éig várják a kerekasztal résztvevőitől a véleményeket, a dokumentum november 16-áig egészül ki az észrevételekkel, és ez képezi az alapját annak az előterjesztésnek, amelyet decemberben benyújtanak a kormánynak. Az államtitkár értékelése szerint a felsőoktatás a magyar társadalom sikerágazata, ellátja feladatait, az elmúlt 25 évben kiszélesedtek a diploma megszerzésének lehetőségei, szerkezeti változtatása azonban szükség van, és magasabb fokozatba szeretnék kapcsolni a felsőoktatást. Az államtitkár kiemelte a munkaerőpiaci igények kielégítését, és hangsúlyozta, fontos, hogy a magyar kutatás nemzetközi szinten is versenyképes legyen. Palkovics László megerősítette, intézményt nem zárnak be sehol, de a szakokat át kell tekinteni. A koncepció alapján új képzési szerkezet és alapképzési típusok kialakítását tervezik, erősítenék a gyakorlatorientált képzéseket, bevezetik a duális képzési formát. Az általános felvételi pontszám 2016-tól 300-ra nő, a felvételhez emelt szintű érettségi kell majd, és mérnék az oktatói teljesítményeket is, ezzel párhuzamosan versenyképes bérezést is teremtenének. Az intézmények erősen specializáltak és határozott képzési profilúak lennének. Könnyítenék a szakindítást, de folyamatos és szigorúbb lenne az ellenőrzés. A meghirdetett képzések száma 15%-kal, a lemorzsolódás aránya pedig 10%-kal csökkenne már 2020-ig. Palkovics László felsőoktatási államtitkárral Herceg Zsolt készített interjút.
Itt egy stratégiai dokumentumról beszélünk, ami ugye nem az elkövetkező egy évnek a feladat írja le, hanem 2030-ig. Ebben a stratégiában nagyon fontos elem a hallgatói követelményeknek az egyetem meghatározása. Ugye annál rosszabb nincs, hogy egy hallgató elkezd az egyetemet, de nem tudja befejezni. Ez a lehető legrosszabb, benne már csak az rosszabb, ha befejezés értéktelen diplomát kap. Tehát ilyen módon valamilyen formában a követelményeket, én azt gondolom, hogy változtatni kell. Ugye erre vonatkozóan van már a kormánynak egy jó meghatározott ütemterve, hiszen ebben az évben 260 pontra emeltük a minimális felvételi pontotárt, jövőre ez 280, aztán meg 300. De ezen túl is be kell vezetnünk további elemeket. Az intézmény által szervezett felvételi bevezetése az nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Ugye az intézményeknek ma is van lehetősége arra, hogy felvételi elbeszélgetés folytasson, pedagógus képzésnél ez kötelező is. Azoknál az intézményeknél érdekes, ahol valóban a verbális készség ennek a mérése fontos, de ezek nem biztos, hogy objektívek. Tehát én azt gondolom, hogy ha objektív kritériumot akarunk bevezetni ezen kívül, akkor például az emelt szintű érettségi, vagy például az egy nyelvvizsgának a meglétet olyan minőségi követelmény, amit meg kell fontolnunk, ez egyébként szerepel a stratégiában. Nyilván ez nem egy éven belül, hanem felmenő rendszerben.
Összességében az a stratégia célja, hogy megvalósulása esetén kevesebb, de magasabb színvonalon kutató és oktató egyetem és főiskola legyen Magyarországon, mint most?
Az a cél, hogy intézményeket bezárjunk, vagy megszüntessünk, az nem cél. Azt kell megfontolni, hogy a mostani intézményrendszerünk ebben a struktúrában elég hatékonyan működik-e. Képzést nem szüntetünk meg. Tehát egy adott városban, ha van egy képzés, az nem szűnik meg. Legfeljebb működési feltételei fognak változni. Csak egy példa, ha valamilyen módon egy kis főiskolának problémái vannak a hallgatói létszámmal, akkor ha bezárnánk azt a főiskolát adott városba, akkor ott nem lenne semmi olyan, ami egyébként valamilyen módon a fiataloknak perspektívát tudna nyújtani. Egy felsőoktatási intézménynek nem csak a képzés az egyetlen funkciója, az egy olyan hely, ahol egyébként értelmiségi, kulturális rendezvényeket szerveznek, a vállalatok megjelentetik az igényeket, egy sor más funkció van, tehát bezárni nem zárunk be semmit, viszont az, hogy ez a előbb említett elméleti főiskola esetén mondjuk egy nagy egyetem végezzen egy olyan képzést, ami csak abban a városban zajlik, de mondjuk a nagy egyetemnek a képzés struktúráján belül, ezzel aztán vonzóvá téve ezt a várost, az mindenképpen egy megoldás. Tehát ez nyilván jelent egyfajta struktúraváltást, de fizikailag az intézmény ez nem fog megszűnni, az ott marad tovább, és hallgatókat fog képezni, legfeljebb nem azon a területen, ahol előtte nehézségei voltak, hanem olyan területen, ahol tudjuk valóban biztosítani ezt a megoldást. Ugye itt jön be egy új fogalom, ami abban az értelemben nem új, hogy már régóta beszélünk róla, csak nem határoztuk meg, hogy ez mit jelent. Ez úgynevezett közösségi főiskola. A közösségi főiskola az egy olyan intézmény, ami a feltételeket biztosítja a képzéshez. A tulajdonos az lehet az önkormányzat, lehet az egyház, lehet ezeknek a kombinációja. Ők biztosítják működési feltételeket, de magát a képzés. képzést, azt egy működő egyetem, ami ad abszurdum egy másik városban van, 200 kilométerre, mindki helyzetképzés fogja biztosítani, és ő adja ki a diplomát. Ugye ezzel azt lehet elérni, hogy a hallgatók, 18-es fiatal embereknek nem kell elmenni egyébként abból a városból, abból a régióból, ahol szívesen maradnának, hanem ott hozzá tudnak jutni ehhez a képzéshez.
Sokan szereznek ma Magyarországon diplomát, sokan haszontalan diplomát szereznek. Ez rossz, hiszen egy rendes kőműves nehéz találni, magyar tanárt meg közgazdászt pedig minden utca sarkon. Ugyanakkor, aki diplomás, az jobban keres, mint aki nem diplomás, még a diplomás minimálbér is magasabb. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni úgy, hogy ráadásul még a felsőoktatás, a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeit is szolgálja?
Az biztos, hogy diplomát azért célszerű olyannak szerezni, csak akiknek képességére alkalmasra teszi, hiszen egy fogcsikorgatva egyetemre bejutott hallgató, esetleg ha még el is végzi, de nagyobb esetben nem végzi el, frusztrált lesz, elveszik a munkaerőpiac számára, tehát célszerűbb itt másfajta karrier lehetőséget meghatározni. Ugye a szakképzés az egy olyan lehetőség, amit az utóbbi időben egy kicsit úgy félretettünk, bár nem teljesen igaz. Ha megnézzük például a Győrben, hogy az Audinak a szakember gárdája hogy néz ki, ez egy abszolút tudatos, a munkájára büszke, jól felépített szakmunkás réteget jelent. Tehát én azt gondolom, ezt meg kell mutatni, hogy a felsőoktatás mellett vannak más alternatívák is, például a szakképzésben. Az is nagyon fontos viszont, hogyha a hallgató, aki azért, mert úgy gondolja, hogy egy autógyárba dolgozni szakmunkásként, szerelőként, az egy nagyon jó dolog, de egyébként a képességei majd néhány év múlva alkalmassá tennék arra, hogy csatlakozzon a felsőoktatáshoz, akkor erre meg kell teremteni a lehetőséget. Tehát ha valaki kikerül a szakképzésbe és dolgozik néhány évet, és úgy gondolja, hogy hát én lehet, hogy mennék, mert tanulnék valamit, akkor erre viszont megoldást kell találni. Itt például ez a felsőoktatási stratégia erre javasol egy megoldást, az úgynevezett Bachelor of Engineering, tehát egy olyan szakember, aki mérnök, de a technológia üzemeltetésére alkalmas. Tipikusan ez például a szakképzésű kikerülők számára egy következő lehetőség, hogy nem tervező mérnök akar lenni, hanem mondjuk az adott gyártósor üzemeltetésére akar foglalkozni. Tehát nagyon fontos azt megmutatni, hogy a felsőoktatási diplom megszerzése mellett van más olyan lehetőség is, amiből valóban ugyanúgy lehet boldogulni, de egyébként emellett itt van lehetőség arra, hogy tovább lehet menni a felsőoktatásba.
A stratégia alapján hogyan változna meg a felsőoktatás finanszírozási háttere?
Az állami finanszírozás az nem változik, tehát az maradni fog, ugye azért tudni kell azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy az állami direkt támogatás az marad, az azért csökkenő hallgatói létszámot jelent, tehát a hallgatói létszám az folyamatosan csökken, és a demográfia miatt a magyar állam ösztöndíjasok száma potenciálisan nem növekedhet. Idén volt egy kis növekedés, de azért ez nem egy tipikus dolog, hiszen csökken a diákok száma, akik kijönnek a gimnáziumból. Tehát az állami finanszírozás nyilvánvalóan maradni fog. Nagyon fontos azt érteni, és ez benne szerepel a stratégiában, hogy viszont ez ne csökkenjen párhuzamos, és nem is fog egyébként a hallgatói létszáma, hanem ami az így felszabaduló forrás az intézmény minőségi javításra költse. Tehát az állami rész az megmarad. Ami viszont nagyon fontos, hogy meg kell nézni a többi finanszírozási lábat, ebből négy különböző lábban. Az egyik azok a közösségi források, közösségi projektek, amit vagy az EU közvetlenül, vagy Magyarországa közösen jelenít meg. Ez nagyon fontos lenne a magyar felsőoktatási intézmények életébe. Durván 20-25%-a a finanszírozásnak az ebből származik. Egy nagyon fontos másik elem az intézmények saját bevétele, ami jelentős részben tandíjakból adódik, tehát a térítés hallgatók tandíjából. Ez durván 20-22%. Ez a két láb, ez én azt gondolom, hogy nagyjából rendben is van, bár a közösségi lábat én azt hiszem, hogy az elkövetkező 7 évben jelentősen tudjuk emelni. Ami nincsen rendben, az két másik elem. Az egyik az egyetemeinknek a gazdaság számára végzett direkt kutatásfejlesztési szolgáltatásai. Az nagyon alacsony szint, ez 1,5%. Ennek indoka van, hogy miért részben az intézmények problémái miatt, részben meg a gazdálkodási környezet miatt nem jó. Ezen mindenképpen változtatni kell. Ez bizonyos szempontból az intézmények feladata, bizonyos szempontból a fenntartónak is lehet helyzetet teremteni. Ezzel elkezdtünk nagyon intenzíven foglalkozni. Az utolsó láb, ami pedig a vállalati közösség direkt támogatás, most hívjuk mecenatúrának, ez Magyarországon nem nagyon létezik, tehát erre is lehetőséget kell teremteni. Megfelelő törvényszabályozással is megoldható. Tehát ilyen értelemben a források bővülésével számolunk, úgyhogy egyébként az állami forrás rész pedig nem változik, enyhén nő, tehát semmiképpen nem csökken.
Évekig nem vette elő senki a hallgatói önkormányzatok ügyét, most néhány szörnyű gólyatáboros eset rámutatott arra, hogy foglalkozni kell ezzel a területtel. Akár aktuálisan, akár a stratégia szintjén milyen változásokat lát vagy látnak szükségesnek.
Az, hogy a hallgatói rendszerrel foglalkozni kell, az nem a gólyatábori eseményeknek a következménye. Ugye a felsőoktatási kerekasztal tavalyi ülésén is már létrehozta azt a bizottságot, aminek a jelentését ma hallgattuk, ez a hallgatói felelősségi bizottság nem működött, és ennek a bizottságnak a tevékenységét azt már a nyár közepén elkezdtük újra erősíteni. Ennek adott sajnos egy aktualitást ez a gólyatábori dolog, de nem ez volt a kiváltó indoka. A hallgatói rendszer szintén 25 év óta alakul folyamatosan, vannak olyan elemei, amik nem jó irányba mentek. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mi lesz szolgál a hallgatói rendszer, részben a hallgatói érdekképviseletre, részben a hallgatói szolgáltatásokra, részben pedig arra, hogy a hallgatóknak biztosítsa egy olyan terepet, hogy ők kipróbálhatják a vezetői képességüket már az egyetemi évek alatt. Most ez a három elem, azt gondolom, ez továbbra is érvényes, csak meg kell nézni azt, hogy hol van szükség arra, hogy ezt a három elemet erőteljesen szabályozzuk. Tehát a hallgatói rendszerhez nagyon sok jogosítvány kötődik, pont az önkormányzati volt amiatt, viszont felelősség az alig. Tehát nem találjuk meg ennek az elemeit, ezeket határozottan szabályozni kell. Erre egyébként a hőjog képviselő tettek egy javaslatot a mai kerekasztalon, ez nyilván szintén meg fog jelenni a stratégiában, illetve ezt megbeszéljük, és akkor meglátjuk, hogy milyen a stratégiában.
Hol tart a kancellár? tanárok kinevezése.
Miniszterelnök úr múlt hét pénteki interjúrára utalva a kinevezés hamarosan meg fog történni. Én azt hiszem, hogy néhány napon belül már látjuk azt, hogy melyik intézménybe melyik kancellár kerül.
Ennek kapcsán felvetődött, hogy hogyan lesz biztosítva a kutatói-oktatói munka teljes függetlensége, hogyha nem a kutató-oktató dönt arról, hogy mire van pénz és mire nincs.
Ez egy mindig felmerülő kérdés, amit nem lehet így értelmezni. Tehát a kancellár az nem azért megy az intézménybe, hogy rájön az ottani forrásokra és valamit ezzel csináljon, nem azért megy oda, hogy ezeket a forrásokat az alaptevékenység, tehát az oktatás kutatás számára részben biztosítsa, részben optimálisan használja föl. Tehát a kancellár nem az a dolga, hogy a intézményekből az forrásokat összegyűjtse és visszaadja az államnak, hanem az, hogy valóban az alapműködés feltételeit tudja biztosítani.
Katedra.
A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!